Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Mindössze pár év kellett ahhoz, hogy országos és világhírűvé váljon a Kiskunhalason készült házi kézműves sör. Erről fogunk ma beszélgetni a Halasi Rádió Beszéljük meg című műsorában. Kohut Zoltán vagyok, a vendégeim pedig Kis Tamás, illetve Orbán Zoltán. Köszöntök benneteket a stúdióban.
Köszöntjük mi is a hallgatókat.
Köszöntjük a hallgatókat.
Úgy tudom, hogy ez valami nagyon gyorsan alakuló történet volt, ugye? Tehát, hogy elkezdtél Tamás kísérletezni a sörfőzéssel, és akkor talán egy fél éven belül már egy nemzetközi sörgyár, vagy egy külföldi sörgyár főzött a sörödből?
Hogy indult el? Hát szeptember környékén indult az első sörnek a megfőzése, és ugye hát egy másfél hónapos érési ideje van a sörnek. Tehát egy másfél hónapig csak vártuk, hogy mi lesz az eredmény, és kiderült, hogy elég kellemes sört sikerült első is létrehozni, tehát hogy megvan hozzá az érzék, hogy hogy is készüljön ez a dolog.
Ez technológiai kérdés, vagy egyéni tehetség, vagy szerencse kérdése? Te hajóta a szakács vagy?
Igen. És ebből kifolyólag ugye a főzés is ugye a sörre együtt igazából mind a kettő egy élelmiszer. És mind a kettőt ugyanúgy az alapoktól kell felépíteni. Annyi különbséggel, hogy míg az étel ugye rövid időn belül kiderül, hogy jó lett, vagy nem, addig a sör az nagyon hosszú ideig tart. És az egyik legnehezebb ital, amit el lehet készíteni. Nem könnyű a sört főzni, nagyon sok mindenre kell figyelni. Tehát több száz tényező befolyásolja a sört az első perctől kezdve az utolsóig, és ezeket figyelni kell. Persze ezt még az elején ugye ezt nem tudtuk. Lehetne azt mondani, hogy a vak szerencse, hogy jó lett a sör. Ha az nem jól sikerült volna, akkor lehet, hogy most nem ülnénk itt, mert hamar elbátorodik az ember, hogy hát akkor ez nem megy, ezzel nem foglalkozunk tovább. De viszont utána ez erőt adott arra, hogy még többet. Tehát én az összes szabad időmet utána azzal töltöttem, hogy a kis pesti panellakásba főzögettem a söröket, hegyekbe álltak már a tartályba a sörök, és mindent kipróbáltam. Igazából elmentem addig a szintig, hogy mi az, amit meg tudok csinálni. Mindent kipróbáltam.
Egy-két szót azért kérem mondj arról mégis, hogy hogyan tervezel meg egy sört. Tehát nyilván most ebbe a több száz szempontban, amit említettél, nem menjünk bele, de azért egy néhány szót arról, hogy mégis hogy indul el az, hogy te megtervezel úgymond egy sört.
A végeredménnyel kezdem. Tehát elég sok sört, tehát igazából már több mint 1000 fajta sört kóstoltam, tehát nagyjából ez szükség is van rá, hiszen képbe kell lennem, hogy az, amit akarok csinálni, annak milyen végeredményt kell elérnem, milyen ízkombinációknak kell lenni, és mi az, ami mondjuk a közönségnek is be tud jönni. És én nekem ugye ez az íz megvan a, úgymond a számba, amikor még megtervezem, hogy mit szeretnék érezni, és ugye visszafele gondolkodok ebből a dologból. Tehát, hogy ugye milyen alapanyagokat használjak föl, milyen komlót, milyen malátát, mennyit, és ez így indul. Tehát visszafele dolgozok én a sörtervezésnél.
Na jó, és akkor ezzel indult egyszer, 2011 őszén?
Igen.
És hogy lett ebből fél évre rá az a siker? Úgy emlékszem, hogy az történt, hogy Szlovákiában volt egy nemzetközi verseny, ahol igen, még az aranyat díjazott sörök körversenyében is aranyat nyert a söröd.
Azért küldtem el a versenyre a söröket, hogy visszajelzést kapjak róluk. Mert hát ugye most az ismerősök azt mondják, hogy jó, ebbe lehet elfogultság. Tehát ez szakmailag nem biztos, hogy azt jelenti, hogy a nagy közönség számára is megfelelő. Ezért elküldtem egy teljesen független, tehát pont épp az, hogy a határon túlra a versenyre, ahol külföldi bírák, magyar bírák, mindenki volt, és nem tudtak rólam, tehát nem is ismertek. Én csak úgy véletlenül bekerültem a képbe.
Gondolom fél éves múltan nem is ismerhettek.
Nem, mert volt házi sörfőző egyesület, például nem is voltam tagja, mert nem is tudtam róla, hogy egyáltalán létezik ez a dolog. Teljesen meglepődtek, hogy kerültem a képbe, minden, de és én beküldtem a sört, és utána végképp meglepődtek, mert de nem tudtam részt venni a versenyen, mert dolgoztam, csak videófelvételt láttam, és hogy ez eredmény hirdetésről, és ugye a magyar versenyen kétszer hangzott el a nevem ugye az első helyezetnél, és hát hallottam, hogy kérdezgették a háttérből, hogy na ki ez a Kis Tamás. Ugye felmerült ez a dolog. Aztán a másik az meg majdnem lekéste a versenyt a söröm, mert nem tudtam eljutatni azokhoz, akik kivitték a versenyre a sört, mert a város másik végén voltak, és én meg dolgoztam, és hát a páromat nagy nehezen rávettem, hogy a 20 kilós csomagot cipelját a városom, és ha ő most nem vitte volna el oda, akkor nem lett volna meg ez a külföldi verseny helyezés, mert az utolsó pillanatban odáért a versenyre a sör is.
Mi is volt ez a verseny pontosan?
Rozsnyóban volt a Nemzetközi Házi Sörfőzők versenye.
Ennek volt az a külön díja, vagy az a külön lehetőség ebből fakadt, hogy a Carlton Ecker sörgyár, az a világhírű sörgyár már így ismeretlenként is egyből szerződés kötött veled?
Nem szerződés kötött, igazából arra volt lehetőség, hogy a győztes sört lefőzzem náluk nagy tételben, a vadonatúj főzdéjükben. Már akkor ugye megfogalmazódott ez a gondolat, hogy egy saját sörfőzde azért nem lenne rossz dolog, ezért megtartottam megtaláltam magamnak ezt a receptet, és ezt meg is beszéltem a katonákkal, igazából annyi volt a kérésük, hogy egy díjnyertes emberhez méltó sört főzzek akkor viszont, hogyha nem azt főzöm, és hát sikerült megint egy korszakalkotó sört készíteni náluk, amivel ők is külön díjasok lettek Szlovákiában, meg itt Magyarországon óriási sikere lett ennek a sörnek, amit ott főztünk. Igazából nagyon jó hangulatban eltelt, kirándultunk, ebédeltünk, tehát nem is ilyen kötetlen, közben azért megfőztünk egy sört.
Az egész családdal voltunk kint, tehát én is kint voltam, illetve a családom. Néztük gyakorlatilag végig a főzést, ami egy egész napos tevékenység volt, és erről a sörről még annyit érdemes tudni, hogy ezt azóta is forgalmazza, illetve gyártja Kaltenekkel, főzi, és Tamásnak a neve azóta is szerepel a címkén, tehát Kis Tamás főzőmester által előállított recept.
Amikor azt mondtam az adás elején, hogy ország és világhírűvé vált, akkor ezek szerint nem túlzás, nyilván a Kaltenekkel nem csak Európában, vagy nem csak itt a kelet-európai régióban forgalmazza ezt a sört.
Igen, neki vannak kapcsolatai a tengeren túlra is, tehát ugye elég korszerű főzdéje van, elég megbízható alapminőséget tud folyamatosan garantálni, meg a eltarthatósága is nagyon jó a söreinek, és ezért már tud tengeren túlra jobban gondolkodni.
Na most, hogy ne csak rébuszokba beszéljünk, azzal folytatjuk majd egy kis zene után, hogy akkor mitől különleges a te söröd?
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Üdv ismét a hallgatóknak, a világhírű kiskunhalasi kézműves sörről beszélgetek Kis Tamással és Orbán Zoltán, a Kohó Zoltán vagyok, és ott hagytuk abba, hogy általánosságban beszéltünk arról, hogy hogyan lett, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy fél éven belül legalábbis Európában, de aztán később a világban is ismert az a sör, amit Kiskunhalason készít Tamás. De eddig nem beszéltünk arról, vagy legalábbis nagyon keveset, hogy mit tartalmaz ez a sör, mitől különleges, mitől vált ilyen közkedvelté. Szóval mi van a te sörödben, Tamás, amitől ez ennyire népszerű?
Legfőképpen ugye azok a szabályokat követjük mi is, amit ugye a német tisztasági törvény létrehozott, de szeretjük ezt a szabályt átrúgni. Tehát ettől vagyunk különlegesebbek, ugye, hogy a maláta, ugye árpa maláta, komló és élesztő összetevőn kívül más nem lehet a sörben.
Ez a nem lehet, ez valami szabályt tiltja, vagy csak
ezt úgy hívják, hogy Reinheitsgebot, ez egy német tisztasági törvényt hoztak létre. Volt egy ilyen háttere, hogy a német császárságnál probléma volt, hogy nem volt elég gabona a búza a kenyérhez. És ezért hozták létre, hogy nincsen csak árpamaláta, tehát nem lehet beletenni búzát, stb. Fűszereket, semmit. Tehát csak tisztán az, ami kijön a sörből. Elméletileg ők akkor az élesztőt még nem is ismerték, mint tudták, hogy valami erjeszt, csak mint mikrobiológiailag nem tudták ezt behatárolni. Hát van ez az alapszabály. A legtöbb magyar főzde a 90-es évek elején azért jött létre, közel 500 darab, mert nem volt sör ebben az országban. Sörhiány volt. És mindenki ezt a bajor vonalat kezdte el behozni, mert ez egy egyszerű vonal, könnyű sör volt, és ugye a tisztasági törvény miatt könnyebb volt vele dolgozni, mert nem volt sok összetevője, ezért nem kellett kísérletezgetni. Nem sok főzde maradt fönt ebbe az 500-ból, tehát megtizedelődött, 50 élte túl ezt a 90-es éveket a mai napig. Ők a kiemelkedően jó sört csinálták, meg volt saját gondolatuk is. Tehát nem csak azt, amit a német haveroktól hallottak, hanem amit tényleg ők, mint sörfőzők kitalálták.
És akkor itt eleve szó sincs arról a fajta nagyüzemi sörkészítésről, amit a nagy sörgyárak produkálnak, tehát amit ledobozolnak, amit éjjel-nappal látunk boltokban, áruházakban, hanem itt kicsi kézműves kvázi manufaktúrákról van szó, hogyha jól értem.
Igen,
ugye?
Igen, igen. Hát ez kis mennyiség, kis főzet. Tehát itt az a lényeg, hogy nem is az eladott mennyiség alapján, az is bőven ellenyésző a nagyiparihoz képest, hanem maga egyetlen egy főzet, amikor egy sör le van főzve, az kicsi. Tehát itt a 200 litertől egészen mondjuk 1300 literig egy főzet. Ez így az átlag, a miénk ugye az 800 literes kapacitású. Annyival másabb a mi söreink, hogy mi ezt meg teljesen félredobtuk ezt a dolgot. Ugye mi újonnan kerültünk be ebbe a dologba, mi már ismerjük az Amerikában tomboló sörforradalom lényegét. Kóstoltunk belőle, tudjuk, hogy mi a háttér, és nagyjából ezt hoztuk be Magyarországra is, mint főzde, hogy nem tisztasági törvényen alapul, hanem jó sört szeretnénk főzni, és hogyha ehhez egy különleges hozzávaló kell, akkor azt beletesszük. De ugye mindenképpen csak természetes és emberi anyagokat használunk, tehát semmi olyan dolgot, ami egyeszer káros lenne, meg színezék, aroma, meg, tehát ilyenek. csak kis természetes anyagokat használunk.
És lehet produkálni állandó minőséget, gondolom, hogy igen, de mondjuk egy állandó ízt lehet produkálni egy 800 literes kapacitásnál. Tehát arra gondolok, hogyha mondjuk kísérletezel egyfajta ízzel, és azt mondjuk megtetszik az embereknek, majd itt fogunk beszélni érdekes aromájú, érdekes ízű sörökről, akkor a következő 800 liter is pont úgy fog sikerülni, pont olyan íze lesz?
Vagy ez mindig nem garantálja semmi.
Ezt nem gondolja semmi.
Ezt előre nem lehet tudni. Igyekszünk mindent pontosan, precízen betartani, de azért valljuk be, egy 20 éves konstrukciójú főzőházunk van. Nehéz benne ugye azt a minőséget és ízvilágot visszahozni még egyszer, amit előtte. Ez sokadikra fog beállni mindig, ha egy új sör jön. Tehát a harmadik, negyedik főzet lesz már olyan egymás után, ami egyforma tud lenni. Tehát ez nagyon sok mindentől függ.
Bár most kezd kialakulni egy fix termékpaletta, hogyha valakinek mondjuk van egy kedvence közülük, azért az nagy rész mindig ugyanazt kapja. Az anyagbeszerzésünk is beállt, tehát elég jó minőségű alapanyagokkal dolgozunk. A komlót azt tehát egy olyan helyről szerezzük, amik mindig garantálni tudja nekünk egy fix szerződés alapján, illetve maláta is olyan helyről jön, ahonnan elég sokan szállítanak az országban, mert nagyon jó minőséget biztosít.
Egyáltalán elvárás különben egy kézműves sörfőző manufaktúrával szemben, hogy mindig ugyanazt a sört kapja meg. Oké, a boltba, hogyha bemegyünk az ismert sörmárkák valamelyikért, fogjuk tudni, hogy tavaly is olyan volt az íze, nyilván idén és jövőre is pontosan azt fogjuk kapni, de egy ilyen izgalmas kis gyártási volumenű érdekeltségnél vagy műhelynél szempont egyáltalán az, hogy én jövőre is pont azt a fajta narancsos sört kapjam például?
Igen.
Ez elvárás?
Sokan elvárják ezt, igen.
Hát ugye a magasabb árkategóriáról van szó.
Igen.
Tehát itt azért meg kell fizetni, hogy ezek a sörök olyanok, amilyenek, és ezért cserébe azért a fogyasztó is elvárja, hogy azért azt kapja, amit vár.
Ugye annyira nincsenek évjárati különbségek mondjuk boroknál, de ő megszokta, hogy azt a címkét, azt az üveget leveszi a polcról, ő attól egy élményt vár otthon, hogy ez ugyanaz legyen, mint ami mondjuk egy fáradt hét után ugyanazt kapja, mint előzőleg is.
Tehát akkor nektek is rá kell majd állni arra, hogy itt a halasi sörfőzdében tudjátok hozni ugyanazt, amit mondjuk tavaly hoztatok mondjuk gesztenyi és barna sörből, azt jövőre is ugyanazt az aromát kell.
Igen, most ugye most már másfél éve üzemelünk, igen, tehát most már arra a szintre jutottunk, hogy minden sörünk ugyanolyan, mint szokott lenni. Tehát most már nincs ez a probléma, kiküszöbültünk nem kevés munkával, de tényleg olyan most már is, és kapunk hál' Istennek a visszajelzéseket, hogy majdnem egyedülálló sörfőzde vagyunk az országban, akinek a sörre még mindig ugyanaz, mint amit tavaly volt. És ennek nagyon örülök. Mert látod, fontos. Tehát, hogyha nem mondanál, csak azt mondanál, hogy finom a sör, akkor nem volna fontos. De pont kihangsúlyozza, hogy az egyetlen főzde vagyunk, akik ugyanolyan sörre, mint egy évvel ezelőtt. Tehát nagyon fontos neki, hogy ugyanolyan legyen, hiszen ezt tanultam meg a másik sörtől. És ettől nem fog elszakadni. Sosem. Hiszen abban nőtt fel, hogy az a sör az mindig ugyanolyan.
Na most már akkor nem sokáig áruljuk a zsákba macskát, a zene után visszajövünk azzal, hogy mitől is olyan izgalmas és sokféle ez a halas házi sör.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Üdvözlöm ismét a hallgatókat, Kohut Zoltán vagyok, Kis Tamással és Ormán Zoltánnal beszélgetek arról, hogy mitől lett világhírű a Kiskunhalason készülő házi sör. Itt most már tényleg nagyon összetük ennek az egésznek a struktúráját, hogy ez hogy indult, mitől más egy kézműves sör, mint egy nagyipari óriás mennyiségekben gyártott gyári sör, és Tamás már említést tett róla, hogy itt egész mások az anyagfelhasználási arányok, mint a hagyományos boltban kapható söröknél. Miről van szó?
Ugye erősebb söröket készítünk alapjánban amiben. Tehát mi a 4,5%-os sör, ott indulunk, de egészen most már 15%-ig el tudtunk menni sörben, és ugye minél magasabb alkoholtartalmat akarunk elérni, ahhoz több malátát használunk fel. És ugye hát a nagyipari sörökhöz képest, ugye amik 4,5%-nél nem nagyon többek, tehát ez az átlag, ahhoz képest mi sokkal több malátát és sokkal több félét használunk.
Ez mit jelent konkrétan például?
A malátának van a pirítási fokozatai, egészen hát ugye 50-60 féle fázison tud átmenni különböző hőfokoknak a pirításával. Míg egy világos sörnek ugye az alap aszalási dolog van, a csiráztatás után aszalják, az adja ezt az aranysárga színét. Egészen a koronfeketéig, a csokoládé barnától a pirosig, ezeket a színeket mind külön-külön el tudjuk érni.
Mennyiségben szerintem, amit inkább kérdezni szerettél, van az olyan 2-3-szoros, illetve talán a legerősebb sörnél akár lehet 4-szeres mennyiségű maláta felhasználás van, ami megnehezíti az előállítást, a főzésben is azért elég sok nehézséget tud okozni.
Hát és növeli az értékét magának a terméknek abszolút, hogy magasabb mennyiségű.
És ez a maláta oldal, másik oldal, ez a komló oldal az, amivel még nagyon-nagyon sokat tud játszani, mert az igazából az a fűszere a sörnek.
utaltatok rá, hogy nehéz beszerezni, vagy távolról kell beszerezni, ez mit jelent? Ez gondolom, hogy import?
Igen, csak import van, abszolút. Tehát sör alapanyagban Magyarországon nem elérhető semmi. Mindent importálni kell. És az a baj, hogy ugye mi különlegeseket használunk Komlóban is, tehát Amerika, Új-Zéland, Tanzánia és hasonló kontinensekről, tehát nem éppen a cseh szomszédos Komlót használjuk, ami ugye könnyen beszerezhetnénk, csak kimennénk kocsival és bepakolnánk. Ezeket nehéz beszerezni, főleg jó áron, mert fontos, hiszen nagyon drága fűszerről van szó, tehát a kilónként jár a 5-10 ezer forintig terjed, és elég sokat használunk. Ilyen minimális főzetben, tehát a 6 és 10 kiló közötti mennyiséget felhasználjuk egy-egy főzethez.
Amikor tavaly beszélgettünk még a Halasi Tükörben erről a általatok készített sörről, akkor elhangzott, hogy nem csak, hogy túlléptetek ezen a német szabályon, vagy ezen a német hagyományon, hanem egészen az én szóhasználatomban azt mondhatnám talán, hogy egészen extrém, vagy radikális íz, vagy aroma, vagy segédanyag felhasználás történik a te sörödnél. Tehát narancsot említettél, gesztenyét, rizst, mákra lehet, hogy rosszul emlékszem, de aztán volt például szó arról, hogy szívbetegeknek gyógynövénnyel ízesíted, vagy főzöd.
Igen.
Most hol tart ez a kísérletezés? Milyen széles itt a paletta?
Tehát már nagyban, ezek, amikor beszéltünk, ezek picikben voltak kísérletezve, ezek 20 literes főzetek voltak. Nagy 800 liternél már azért óvatosan kell az ilyen vakmerő gondolatokkal menni. Igazából arra tettük föl a főzdét, már így is írnak rólunk meg minden, hogy mindig van egy alap sör kategória, és mi megfogjuk, és egy picit máshogy elkészítjük. De megtartjuk az eredeti gondolatot, de ilyen hopfanatikossá tesszük úgymond az egész dolgot. Vagy egy kicsit több komlót kap, vagy más módon készül, vagy egy kis hordóélelést. Tehát mindig van benne egy csavar. Ezt ugye úgy hívják már, hogy hopfanatikos csavar, ami a sörben megtalálható.
Ez a hopfanatik, ez a ti cégnevetek.
Hát ugye úgy indult, hogy amikor még kicsiben főztem a versenyekre, kellett valami név mindenkinek. Tehát nem, úgy nem lehetett nevezni, hogy Kis Tamás, ez a sör. Hanem valami fantázia nevet kellett adni, és már akkor ugye komlomániás voltam, és ugye a hap ugye azt jelenti, hogy komló, és ugye Komló fanatikus, innen lett a nevünk, és azért lettünk Hop fanatik igazából, és ez így rám is ragadt most már, meg Kis Hop fanatik Tamás lettem, aztán ez lett a, ugye utána a cégnév is, meg a sörfőzőnek is a neve, így a legegyszerűbb, mert minden Hop fanatik, ami létezik.
Tehát amikor azt emlegetjük, hogy versenyeket nyer, vagy külföldre visznek ebből a halasi sörből, akkor itt a Hop fanatikról van szó.
Igen, igen.
Említs kérem egy néhány olyan kiegészítőt, ami tényleg nagyon szokatlan így a sörrel összefüggésben. Mondhat ugyan, hogy nem főzitek le nagy mennyiségben mondjuk a narancsos vagy gesztenyés, vagy nem tudom pontosan melyikiket, de azért
igen, mert most azért az 800 liternél már olyan mennyiségű gesztenyére lenne szükség, ami ilyenkor látszik, hogy óriási ára van. Tehát a gesztenye alapjában is drága dolog, de ilyen 20-30 kilókat felhasználni, ez horror lenne. Viszont vannak olyan dolgok, amikben ezzel nem foglalkozunk, mert mindig próbáljuk úgy kompenzálni a dolgot, hogyha ha nem olyan erősen komlós, akkor kerül bele más. És akkor ugye a komlónak az értéke az átadódik arra hozzávalóra, amit beleteszünk. Tehát van nekünk egy gyümölcságyon érlet fekete sörünk például, ami nagyon különleges, mert mi készítünk egyedül olyan gyümölcsös sört az országból, hogy nem gyümölcsvelő, színezék, aroma, stb. Hozzáadásával készül, hanem mi tényleg megfogjuk azt az erdei gyümölcsöt, és beleszórjuk a tartályba, és ráengedjük a sört, és azon érlelődik. És ez egy teljesen más jelleg van a sörnek, nem egy gyümölcs, édes, gejl, gyümölcsízű valami, hanem egy háttérben nagyon harsányan meghúzódó, ilyen kis savanykás, áfonyás jellegű lesz a sör, és ugye ezt egy fekete sör, csokoládé és kávés jellege nagyon jó kompenzálja. Tehát mi így próbálunk gondolkodni, hogy nem gyümölcssört készítünk, hanem a kerülbe egy kis gyümölcs, mint fűszer. Tehát így a háttérben sört készítünk, maradjon az sör is végig. Vagy például a legutolsó bemutatott sörünk az egy 9%-os árpabor stílusú sör volt. Nagyon nehéz stílus, hosszú élelési idővel, és ő például mazsolapürét kapott, tehát felfőztünk 12 kiló mazsolát, és utána ezt pürésítettük, és hozzáadtuk a sörhöz, és ez ilyen nagyon asszus jelleget adott a sörnek, és így nagyon, nagyon jó összhang lett így benne, mert ilyen boros is, meg sörös is, és nagyon kellemes ezáltal a sör. Vagy például a legutolsó a bourbon hordót használtunk fel, amiben bourbon whisky volt, és ezt ilyen úgymond összezúzzák ilyen chipszé, és akkor ezt tettük bele az utolsó sörünkbe, ami ilyen hordó élelést szimulál. Tehát ilyenekre próbálunk megkérdeni, meg magas alkoholtartalom. Ugye most megfőztük Magyarország legerősebb sörét sikeresen, amit minden évben majd próbálunk egyre erősebbre készíteni, és más gondolattal. Tehát kell egy kis hóbort is néha, ugye egy főzdének.
Kíváncsi vagyok, hogy ennek milyen a fogadtatása itthon, vagyis hát, hogy milyen a kultúrája ennek a fajta sörnek. Ezzel zárjuk majd az adást egy kis szünet után.
Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Üdv ismét a hallgatóknak, Kohu Zoltán vagyok, és a világhírű halasi sörről beszélgettek Kis Tamással és Orbán Zoltánnal. Úgy tudom, hogy ez a halasi sör, ez a Felsővárosban egy volt ilyen cukrász üzemben készül, és többek között most is a borudvaron hozzáférhetők az általatok készített italok. Ti mit tapasztaltok általában Magyarországon, és mondjuk most konkrétan a borudvaron halason, hogy milyen ennek az alternatív, radikális, kézműves sörvilágnak a fogadtatása? Mennyire van benne a kultúránkban, hogy nem csak ezt a lédig, nagyüzemi sört vedeljük, hanem néha ezt az ínyensz, finom, manufaktúrában készült sört? Hogy látjátok, milyen a kultúrája ennek?
Hát igazából minden ugye a vidéken ér, tehát utoljára ide jött el minden. Minden ilyen kulturális rohamnak az első kiinduló pontja az Budapest. Tehát ugyanonnan indult el az egész sörforradalom is. A külföldiek miatt meg ott van ugye a pénz is, valljuk be. És ezért a kultúra onnan indult el, hozták a külföldiek magukkal ezt a gondolatmenetet, és a magyar meg most rákapott erre a dologra. Nagyon gyengén indult be ez a dolog, de utána ilyen szép fokozatosan egyre több vendéglátóhely veszi át ezeket a söröket már a polcra, palackos formában leginkább, hiszen mindegyiket szerződés köti a csapra. Ugye, hát ugye az elmúlt években úgy nyitottak sörözőt, ugye, hogy szerződést kellett kötniük.
Egy nagy sörgyárral gondolom, erre utazom.
Igen, és így a csapra nehéz felférkőzni, hiszen pedig az lenne a legjobb mindenkinek, hiszen költséghatékonyabb sört csapolni, mint a palackos sört előállítani, de a palackos sör föl tud kerülni a polcra, és tehát hetente 5-6 új üzlet nyílik országszerte, ahol vagy már nyitva van, csak áttér a kézműves sörre, de mindenki próbálkozik vele, hiszen van rá érdeklődés, azért megvan most már rá a piac.
Tehát itt gyakorlatilag, ha jól értem, akkor arról van szó, hogy az elmúlt 5-10 évben azért, ha lassan is, de meghonosodik a házisör fogyasztás, vagy a házisör iránti érdeklődés Magyarországon is, és ez szépen lassan jön le vidékre.
Igen, tehát Halasnak volt azért elég komoly sörfőzdéje hosszú éveken keresztül, tehát a Halasjában éppen, hogy benne kéne, hogy legyen ez a cseh gondolatmenet, hogy a saját városomnak van sörfőzdéje. Ugye a Blonder most már nincsen, de vagyunk mi helyette, mint hopfanaték. Kicsit érezheti mindenki magáinak nyugodtan ezt a sörfőzdét, hiszen ez azért hoztuk ide, hiszen mi is halasiak vagyunk, hogy ez igen halasi sör legyen, és kedveik a halasiak. Tehát nyugodtan magáiknak érezhetik ezt a dolgot.
Képes halas hírét vinni egy ilyen termék?
Abszolút, abszolút.
Zoli, te, aki kvázi menedzserként állsz Tamás mellette, ezt hogy érzed? Tud ez lenni egy idegenforgalmi, netán gazdasági potenciál?
Igen, egyébként mi is annak idején úgy kezdtük, hogy amikor elkezdtünk érdeklődni a sörök iránt, meglátogattunk egy kézműves sörfőzdét. Ez sokaknál, akik kifejezetten mögény szeretnének látni egy adott terméknek, azoknál ez mindenképpen fennáll, hogy egyszer meglátni azt az embert, aki készíti, akár munka közben, akár meglátogatni egy hétvégén, vagy ott lenni, eltölteni ott időt, tartályból kóstolni. Ugye nekünk ez megadatik, mert mi elég rendszeresen a tartályból kóstoljuk, de annak idején, mikor elmentünk, meglátogatni egy főzdét, ez egy óriási élmény, hogy közvetlenül akár két napon keresztül, két fázisban is akár lehet érezni a különbségét ennek a sörnek, ahogy érik, vagy stabilizálódik az íze. És ezért is vagyunk most itt a borudvaron, és ezért is örülünk a lehetőségnek, hogy kíváncsiak vagyunk a halasiak véleményére, mert most nagyobb választékkal vagyunk itt, mint a születi fesztiválon. 4 féle sör kapható csapról, illetve
6 féle pedig üvegben.
Lehet, hogy a hallgatók némelyike megijedt, vagy elriadt attól, hogy érdeklődjön, mert ugye sokat beszéltünk arról, hogy azért ez mégis egy másik árkategória, mint a bolti sör. Tehát itt azért ez megfizethető, mondjuk egy pohár sör, vagy egy kis üveges sör.
Abszolút megfizethető.
Hát ugye az vegyük figyelembe, hogy a fesztiválon ugye mindig minden drágább, ugye, hiszen a fesztiváloknak ugye van költsége, de viszont azon felül, hogyha közvetlen ugye a sörfőzdének az üzletétől, amit majd reméljük sikerül összehozni Kiskunhalason, szeretnék megvenni a sört, akkor nem kell megijedni abszolút tőle. A legextrémebb, különlegesebb sörök persze magasabb árat képviselnek, de 90 forintért nem fogunk tudni adni egy üvegsört sem, hiszen nekünk 70 forintba kerül az, hogy üvegbe kerüljön ez a sör. Maga a sört meg kicsit többet ér a 20 forintnál. Mi úgy próbáljuk ezt a dolgot, hogy nagyon kis áréssel itt Haloson meg tudják venni a vásárlók, de mondom, tehát ez ilyen 250 forinttól egészen maximum 600 forintnál zárul az üvegsör ára.
És akkor olyat kap, amit sehol máshol nem ivott, vagy nem ivott a világon, amiben csak természetes alapanyagok vannak, és a gyümölcs az tényleg gyümölcs.
És fogyasztás közben nem siklik el fölötte az ember, hogy csak megittam egy sört, hanem képes utána emlékezni rá, hogy itt maradandó emlékeket tud okozni egy ilyen sör.
Úgy láttam a borudvaron, ahogy ott sétálgattam föl alá, hogy sok külföldi ment a pavilonotokhoz. Számotokra ezt gondolom nem meglepő.
Igen, meglepőnek tűnik, de valójában hát a mi sörtípusaink, ezek a felső erjesztésű, főleg a felső erjesztésű vonal, ezeket világszerte ismertebbek mondjuk, vagy népszerűbbek az angol száz vidékeken, és hát a nyugat-európaiak elég gyakorta inkább ilyeneket fogyasztanak, és nagyon sok külföldi keres minket Budapesten is, tehát van jó néhány olyan külföldieknek adott szóló anyag, turistáknak szánt ilyen információs anyag, amiben szereplünk az első helyek között, akiket meg kell keresni, akiknek a termékeit érdemes megkóstolni, illetve a kifejezetten külföldiek keresik is a mi kézműves söreinket az ilyen gasztronómiai boltokban, vendéglátóhelyeken.
Ennek része van abban, amit az a diploma mutat, amit azt hiszem kint mutattatok a borudvaron, vagy talán ki is van téve. Ez mit?
Egymásból adódik a dolog, tehát van egy ilyen nagyon komoly sörértékelő honlap, ahol a maga a fogyasztó értékeli a sört világszerte, szigorú szempontok alapján. Tehát nem az van, hogy adok rá 4 csillagot, és hogy jó, hanem 5 szempont alapján kell értékelnie, mindegyikre megvan adva, hogy mennyi pontot ad, és utána megvan adva, hogy minimum 160 karakterben ezt írásban is le kell vázolnia, hogy mit érez. Tehát nem összecsapva csak szavazgatunk meg minden, hanem itt komoly értékel is kell adni egy sörről, és ez külföldön nagyon nagy divat és elfogadott. És ez egy nagyon jó reklám egy sörnek, hiszen így tudja a külföldi látja, hogy melyik a kiemelkedő magyar sörök.
És ti hol szerepeltek ebben az értékelésben?
Hát mi az első 10 hely Magyarországon, benne van 6 sörünk nekünk. Tehát a második, harmadik, negyedik pozíció az alapjában véve a miénk, aminek nagyon örülünk, és ugye amit norvégokkal készítettünk sört tavaly májusban, tehát egy éve ezelőtt, az akkor a világsiker lett, hogy egészen Dánián és Svédországon át Norvégiába is eljutott belőle, abba a pici főzetben, amit csináltunk, de nagyon-nagyon jól sikerült az a sör. És ebből kifolyólag mi ez miatt kaptunk egy nagyon kiemelkedő diplomát, a Best Beer in the World díjat megkaptuk Magyarországon.
Világ legjobb sörre.
Igen, Magyarországon.
Magyarországi
kategóriába, ettől a honlaptól. És ez azért elég komoly elismerés egy éve működő sörfőzdének, bár mondjuk akkor még csak 3 hónapja működtünk, amikor a sör készült. Tehát ez nagyon jó nekünk, hogy ezt a díjat megkaptuk, mert ez arra biztat minket, hogy tovább folytassuk azt, amit elkezdtünk.
És ezt ott meg is tudják nézni egyébként most. Ott.
Itt a borodvaron lesz a diplomát.
Diploma, úgyhogy ez ott lesz a faházunkban.
No, adja Isten, hogy a folytatás is ilyen legyen, és akkor jövőre a borodvaron, hogyha lesz egy pár percetek, akkor egy rövid beszélgetés.
Vagy egy jó kis sörudvaron majd összejön.
Köszönöm szépen, hogy eljöttetek,
és
köszönöm a hallgatóknak a figyelmet.
Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.